Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Hallgassátok az ige hirdetésnek az alap igéjét, a már felolvasott hosszabb ige szakaszból, a Bírák könyvének 17. fejezetéből a 6. verset. Abban az időben nem volt király Izraelben. Mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. Milyen jól hangzik. Milyen szabadság, micsoda határtalanság. Egy Mika nevű ember is anyja életének egyik történetéről hallhattunk, amin keresztül az akkori társadalomról, a családjukról és az Isten kapcsolatukról is kapunk egy képet. És ahogy együtt követjük ezeket az igén keresztül, eldönthetjük, hogy tényleg vonzó-e számunkra, hogy mindenki azt tette, ami neki tetszett. Három dologról fogok beszélni. Nézzük meg először azt a társadalmat, azt a kort, hogy mi jellemzi ott a népet, Izrael életét. Aztán pedig fókuszálunk a családra, Mikára és az édesanyjára. Utána pedig az ő Isten kapcsolatukra. Tehát először a társadalom, akkor. Józsué vezetésével Izrael 12 törzse megérkezik az ígéret földjére, Kánaánra. Végre itt vannak. Igen ám, de körülöttük ott a kánaáni nép is. És ezért Józsué lelki örökségként nyomatékosan kéri Isten népétől, hogy Istenbe bízzanak, és hogy a 10 parancsolatot úgy kövessék, hogy számukra ez tényleg megtartó legyen. Mert hogyha nem követik Isten parancsát, és nem bíznak bennük, nem tudnak megmaradni ebben a környezetben. A 10 parancsolatot, hogyha összehasonlítjuk az akkori népeknek az együttélési szabályaival, akkor megdöbbentően azt látjuk, hogy ezek a rendelkezések igenis féltőek, igenis együttérzőek Isten részéről, hiszen Istennek gondja van a szolgákra, a rabszolgákra, a nőkre. Isten rendezi a kapcsolatokat, rendezi a szülő és gyermek kapcsolatát, rendezi a házastársi kapcsolatot. Ő figyel arra, hogy az együttélés szabályai úgy történjenek, hogy azokban tudjanak élni az emberek. És rendezi ezentúl pedig az együttélés szabályain túl azt, hogy mi a tiszta és tisztátalan? Mit ünnepeljenek és hogyan ünnepeljenek? Hol készítsenek Isten tiszteleti helyet? Hogyan kell az Isten tiszteletet gyakorolni? Kik legyenek a papok? A papok mibe öltözzenek? Hogyan viselkedjenek? Milyen áldozatokat kell bemutatni, és azt hogyan kell bemutatni? Mind-mind jelzi, hogy Isten népe most már Istenhez tartozik, hogy nekik már van egy szabadító Istenük. Mózesnek az egyik utolsó intelme az 5. könyvében, a 12. fejezetben így hangzik a nép felé. Ne cselekedjetek úgy, mint ők, akik ott azt teszik, amit jónak látnak, és mindenféle utálatos dolgot cselekednek az Úr előtt. Itt ugyanaz a kifejezés van pontosan, mint amit az előbb felolvastam a Bírák könyvében. Mózes figyelmezteti a népet, éljetek az Istennel kötött szövetségben, parancsolatai védelmeznek benneteket. Mert ha nincs Isten, nincs egy élő, uralkodó Isten, akkor sok istenség van, és útvesztő van, ahol lopás, hazugság, gyalázat, gyilkosság, pusztulás, elvesztés van. Az Isten nélküli emberiségnek a tünetei ezek. És mégis a Bírák korának egyik jellemzője, hogy azt teszik, amit rossznak lát az Úr. És ilyenkor visszatért az istenítélet, más-más formában, a népet vagy egy külső ellenség támadt, egy kicsit ismételjük a sorozatunkban, vagy egy gazdasági válság jött, vagy megint máskor elnyomás szorongatta az embereket, Isten népét, aztán Isten népe bűnbánatot gyakorolt, Istenhez kiáltott, Isten pedig szabadítót küldött. És ezeket a szabadítókat nevezzük bíráknak. Mert nem csak katonai, gazdasági értelemben voltak szabadítók, így is, de főleg azért, mert Isten lelke rájuk szállt. És képessé tette őket katonai műveletek levezetésére. Gondoljunk Debórára, egy egyszerű asszony volt. Mégis a hadvezetésben megállta a helyét. Vagy gondoljunk Gedeonra, a kis elbújt állapotára a barlangban, ahogy csépli a gabonáját. Isten ott hívja el. Gedeon, aki a nemzetségének, a törzsének, a családjának legkisebb embere, a legtehetségtelenebb. Rá biztos senki nem gondolt volna, hogy na majd őt használja Isten arra, hogy megszabadítsa rajta keresztül az ő népét. És első látásra, hallásra ezek az emberek szuperhősöknek tűntek. De amikor belemélyedtünk egy-egy bírának az életébe, akkor megláttuk azt, hogy bizony az ige ír gyengeségeikről, emberi gyarlóságukról, elfogadhatatlan bűneikről, nyomorúságukról. Miért? Azért, hogy minden kétséget kizáróan Isten népe lássa, hogy azért lettek ezek az emberek szabadítók, mert Isten lelke rájuk szállt. Isten lelkének az erejével végezték a szabadítást, vagyis voltak éppen Isten maga a szabadító. És ezt Isten újra és újra bebizonyítja népének. Én vagyok a szabadítótok. És ezt még jól példázza, amikor Gedeon a győzelem után a királyá választásának a hevében azt mondja, hogy nem leszek a királyotok, sem a gyermekeim, mert Isten a ti királyotok, Isten a ti szabadítótok. Vagyis amikor a bírák könyvének itt a 17. fejezetében azt olvastuk, hogy nem volt király Izraelben, nem arra utalt, hogy hát királlyá kellett volna tenni ezt a Gedeont, fel kellett volna kenni, vagy Debórát, és akkor nem történne meg az, amit mindjárt fogunk látni a Miká és az anyja a családi állapotukban, hanem azt, hogy nem volt király Izraelben, vagyis nem volt Isten, Isten tisztelet Isten népének a szívében. Egy vallásos kor, de nincs élő kapcsolat Istennel. Hogyan lehet ez? Hogyan lehet az, hogy nincs Isten tisztelet az emberek szívében? Ha pontosan lefordítjuk ezt a mondatot itt a Bírák könyvének a 17. fejezetének a 6. versét, akkor így hangzik, mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Sőt, ez a kifejezés, ami ismétlődik majd a 21. rész 25 versében, még egy picit árnyalódik. Mindenki azt csinálta, ami jónak látszott. Hogyan lehet tehát, hogy nincs Isten tisztelet a szívekben? Úgy, hogy mindenki azt teszi, amit jónak tart, és nem azt, amit Isten tart jónak. Az Éden kertje óta tudjuk, hogy ez egy veszélyes dolog, és látta az asszony, hogy jó volt enni a fáról, mert csábítja a szemet. És az asszony vett a gyümölcsről, és Isten ezt nem látta jónak, de az ember jónak látta. Mindenki azt tette, amit jónak látott, ami jónak látszott. Ez a kor erkölcsi valósága, határtalansága, és ez az Istentől való elszakadást, elfordítást jelentett, és ez bomlik itt a Bírák könyvének a 17-től a 21. fejezetéig. Ez az epilógus, egy sötét végkifejlet. Itt már nem fogjuk hallani azt, hogy újabb bíró jön, újabb szabadítás, újabb béke, újabb jólét, hanem a Bírák könyvének utolsó fejezetei tartalmazzák a Biblia talán legsötétebb emberi történeteit. Erőszak, szexuális visszaélés, gyilkosság egymás után, és ez a mondat újra és újra visszatér a kor jellemzésében. Akkor nem volt király Izraelben, mindenki azt tette, amit jónak látott. Sajnos a Bírák könyvének végére Isten tökéletes törvényéről, védelmező szeretetéről majdnem teljesen elfeledkeznek Izraelben. És itt a kiválasztott népről van szó. Mit jelent az, hogy mindenki azt tette, ami jónak látszott? Most nézzük meg második pontban a családban, konkrétan az anya és fia kapcsolatában. Tehát az hangzott el, ahogy Viola felolvasta, egy Miká nevű férfi, aki Efraim hegyvidékéről származott, elvett 1100 ezüstöt az anyjától. De miután hallotta, hogy az anyja átkot mond a tolvajra, bevallotta a lopást és visszaadta a pénzt. Ez a történet egy lopással kezdődik. Egy fiú lopja meg a saját anyját. Ráadásul nem is keveset. 1100 ezüstöt. A történetből megtudjuk, hogy milyen nagy érték, mert később, amikor Miká házánál megjelenik egy lévita, azt mondja neki, felfogadlak téged, legyél az én papom, és ezért évente kapsz tőlem 10 ezüstöt. Tehát, amit ellop az anyjától, a 110 évi lévita bér. Nem nehéz kiszámolni. Óriási összeg. Már az elgondolkodtató, abban a korban vajon honnan van egy nőnek ennyi pénze, és nem olvasunk a férjéről, valószínű még ráadásul özvegy is lehetett. És azt se tudjuk, hogy a fiúnak mire kell a pénz, csak megfájdult rá a foga. Minden esetre azt látjuk, hogy olyan kézenfekvőnek tűnik számára. Szüksége van pénzre, ellopja. Azt tette, ami jónak tűnik, jónak látszott. De ha belegondolunk, hát ez nem egy vágyott családi idill. Nincs meghitt, őszinte, jó hangulatú légkör. A fiú rejtegeti a tettét, titkolózik az anyja elől. Az anya szitkozódik, átkozódik, mondja a magáét. Gyanakvóvá válik mindenkire. Talán kiment is, a szomszédra nézett, és már úgy látta, hogy nem is úgy áll a szeme. Talán ő lehetett? Vagy az, aki segít a jószágok körül? Vagy az, aki a fát hozza? Egyszerűen mindenkire gyanakodni kezd. És azt halljuk, hogy átkot mondott a saját fia hallatára, füle hallatára. Szűkül a kör, talán a saját fiam lehetett? Mennyire mérgező, ma így mondjuk, ez a légkör. Miért tesz egy anya ilyet? Mert jónak látta, jónak látszott. Nem volt más eszköze, a szív teljességéből szól a száj. És azt hiszem, hogy ha ez az asszony igazán a szívében az Isten tiszteletével élt volna, akkor nem ezt az utat választja. Nem az átkozódás, nem a félelemkeltésnek az útját, hanem mint például egy másik ószövetségi személy, Jób, aki egy nap alatt mindent elveszített, pénzét, vagyonát, megbecsülését, gyermekeit, és nem az átkozódás tör fel a szívéből, hanem az imádság. Persze meg lehet érteni ezt az asszonyt. Ilyenkor nagy a fájdalom, hogy pénzzel, hogy ezzel a pénzzel tervei voltak, és nagyon nagy összeg. De talán, ha a fiú ebben a helyzetben nem az átkozódó, hanem az imádkozó anyát látja, hogy Isten előtt rogy térdre, az őt ért veszteség, sérelem, igazságtalanság miatt. Talán másképp történik tovább a szívében mindaz, ami egyébként ott feszítette. És egy kicsit itt nekünk is szól ez a kérdés. Mi hogy dolgozzuk fel a minket ért igazságtalanságot, veszteséget, sérelmet? És ne gondoljunk először ilyen nagy horderejű dologra, csak egy mindennapi szóváltásra. Szülő-gyerek kapcsolatban, nagyszülő-onoka, unoka, párkapcsolati, testvéri, osztálytársi, munkahelyi. Mi van a mi szívünkbe? Isten elé visszük, hogy övé a bosszúállás, vagy mi is mondogatjuk a magunkét, vagy talán még szidjuk is a szüleinket, a szomszédot, az anyóst, az apóst, a házastársat, sorolhatnánk még tovább, és fenyegetőzünk tehetetlenségünkben, félemben tartjuk a saját családtagjainkat, a környezetünket, és nyomást gyakorlunk egymásra. Ahelyett, hogy megpróbálnánk imádkozni. És tudom, hogy sokszor ez nehéz. És a fiú beismeri a tettét, mert nem bírta már elviselni a nyomást. Hogy jutott oda? Gondoljuk már, hogy ez az anya és a fia, és a másik fordításban, a Károlyi fordításban duruzsolja az anyja a fia fülébe az átkot. Voltunk már így, hogy így valaki így mondja. És végül nem bírja a nyomást, és ezt mondja, hogy én vettem el azt a pénzt. És hát fogalmazhatott volna radikálisabban. Itt nem kölcsönbevételről van szó, hanem lopásról. És az anyja pedig, amikor a fia bevallja, akkor visszavonja az átkot, és légy áldott, fiam. Hú, de gyorsan mindent helyreállít, és nem keresi, nem várja valódi bűnbánatot, és nem történik meg a bocsánatkérés és a megbocsátás, és nem történik meg ebbe a kapcsolatban a megbékélés sem. És ami a legfájdalmasabb, hogy Mika nem tud oda eljutni, hogy megbánja Isten előtt a bűneit, és átéli Isten megbocsátó szeretetét és kegyelmét. Igen, a büntető, szitkozódó szülő árt a gyermeknek, de ugyanúgy árt az is, ha valaki folyamatosan felment, megment, elnéz. És talán nekünk is gondot okoz néven nevezni a dolgokat. Amikor megvalljuk a bűneinket, a Biblia erről ír, akkor ez a megvallás, ez néven nevezést jelent. Ami lopás, az lopás. Ami tiszteletlenség a szülővel szemben, az parancsolatszegés. Amit akár ellenünk követtek el, vagy amit mi követtünk el. Hogy állunk mi a ne lopj parancsolattal, a más tulajdonával, idejével, talentumaival, méltóságával, megbecsülésével, szeretetével? Vagy lehet, hogy azt mondod, hogy ezt most pont ellenem követték el. Engem loptak meg, az én tulajdonomból vettek el. Az én időmmel, az én talentumaimmal éltek vissza. Az én méltóságommal, az én ajándékaimmal, az én szeretetemmel. És hogy állunk a szüleink tiszteletével? Isten egyértelműen tiszteld apádat és anyádat. És azt mondod, hogy hát az én szüleimet nagyon nehéz tisztelni. Lehet, hogy ezt mondod, vagy lehet azt mondod, hogy már nem élnek, és nem is tudom velük rendezni mindazt a sok sérelmet, amit elkövettek velem szembe, veled szembe. És valószínű, hogy ez így van, mert nem tudunk nem vétkezni, szülők vétkeznek a gyermekeik ellen. A kérdés az, hogy mit teszünk ezzel? A neheztelésnek adunk teret? A meg nem bocsátásnak? A gyötrő bűntudatnak és szégyenérzetnek? Vagy pedig keressük Isten arcát, Isten szeretetét? Vagy ha szülő vagy, milyen légkört árasztasz otthon? Mérgező lelkületet a szavaiddal? Sebeket okozol? Emlékeztessük magunkat. Nem vagyunk ezekkel a parancsolatokkal egyedül. Ezek védelmeznek bennünket. Hogy együtt feltekintsünk Istenünkre, aki azt mondja, én vagyok a szabadító. Szabadító Isten vagyok. És hogy miért nem történt ennek a családnak az életében az meg, hogy eddig el tud jutni, hogy mi a gyökere a lopásnak, a fiú részéről, az anyával szembeli tiszteletlenségről, tiszteletlenség miatt, hogy az anya nem tudja a fiát jó útra terelgetni. Az Isten kapcsolatuk nincs rendben. És így jutottunk el a harmadik ponthoz. Milyen ennek a fiúnak és az anyjának az Istennel való kapcsolata? Amikor az asszony előtt bevallja, az anya előtt bevallja a fiú, hogy ő lopott, visszaadja a pénzt, egy kicsit megy is ott a csiki-csuki, égeti a kezüket talán, akkor az asszony, az édesanyja azt mondja, hogy az Úrnak szentelem. Az a szó, hogy az Úrnak szentelem, itt megint arról beszél, hogy ez a család egyértelműen Izrael népéhez tartozik, tudja ki a szabadító Isten. És azt mondja, hogy az Úrnak szentelem a figyelmét, és figyeljétek a csavart. Faragott és öntött bálványszobrot készítek. Húha! Azért ez így nagyon-nagyon velős így együtt. Tehát ez a család nem Dágon, nem a baálokat, nem Astartét imádja, ő Izrael Istenét akarja formába önteni. Valójában itt ugyanaz történik, ami annak idején az aranyborjú történeténél. Ott sem az volt, hogy azt mondja Áron, hogy építsünk már egy bálványt, hanem azt mondja, hogy építsük meg az Istenünket, aki eddig láthatatlanul hordozott bennünket. Öntsük őt látható formába. A tisztelet, tíz parancsolat ezt egyértelműen tiltja, ettől egyértelműen véd. Értitek? Véd. És ez az asszony azt mondja, hát ki kell engesztelnem Istent. Figyelitek? Ki kell engesztelnem Istent? Hát, ha egy gyönyörű ötvös munkával majd meghatódik. Talán rá is tudok nyomást gyakorolni, úgy, ahogy a fiamra, a környezetemre. Ez megdöbbentő, nyílt semmibe vétele a második parancsolatnak. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd, ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Miért mondja ezt Isten? Mert bármilyen képmás vagy ábrázolás szükségszerűen valamit megmutat Istenből, mást viszont elrejt. Említettem, ahogy Áron aranyborjút készít a pusztában. A borjú jelképezhette Isten erejét. De nem tudta megmutatni igazságosságát vagy szeretetét. Vagy ha egy festményt készítenél Istenről, mosolygó és szerető lenne, vagy fenséges és félelmetes. Egyik sem tudja kifejezni Isten dicsőségének a teljességét, és így az Istenről alkotott kép torzul, észrevétlenül válogatunk tulajdonságai között, hogy számunkra elfogadható Istent alkossunk, és közben észre sem vesszük, hogy formálni és alakítani akarjuk Istent. Kiszűrjük tudatosan vagy tudattalanul azokat a részeit, amelyeket nem tudunk elfogadni. Ez korunk egyik fő kihívása. Hányszor halljuk? Én nem hiszek egy olyan Istenben, aki. Én úgy képzelem Istent, hogy. ez a saját gondolataink, szívünk gyártotta bálvány. Még akkor is, ha nem készítünk kézzel fogható szobrokat. Így mi alakítjuk Istent a gondolatainkhoz, a kultúránkhoz. Hányszor hallom fiataloktól, hát ez már idejét múlt. Vagyis azt csináljuk, amit jónak látunk. Ami jónak látszik. Ahelyett, hogy engednénk, hogy Isten alakítsa a szívünket, a gondolkodásunkat, a kultúránkat, a társadalmunkat. Miért súlyos ez? Egy már elhunyt amerikai teológus így foglalja ezt össze. Mert Isten akkor nem úgy létezik a szívünkben, mint aki él, megszólít, ítél, vigasztal, bátorít, elhív, vezet, mert így lehetetlen, valóban, személyes kapcsolatban lenni Istennel. Egy bizalmi, valódi kapcsolatban a másik fél konfrontálhat, ellentmondhat, és ezen keresztül mélyül a kapcsolat. Ez visszhangzik arra, amiről az Újszövetség beszél, hogy növekedjetek az Isten ismeretében. Ahogy együtt járunk vele, ahogy együtt megharcoljunk az életünk kérdéseit, ahogy megyünk együtt az életünkben, és keressük Istent, és segítségül hívjuk Istent, akkor újra és újra megtapasztaljuk, hogy megtart, hogy megszólít, hogy ő megvigasztal, hogy ő gondoskodik rólunk, és a bizalom épül Isten felé a szívünkben. De hogyha nem az élő Istennel vagyunk kapcsolatban, akkor hogy tudnánk megtapasztalni az ő vezetését? Hogy tudnám meghallani az ő hangját? Hogy tudnám átélni az ő gondoskodását, az ő szabadítását? És akkor így érthető, hogy nincs bizalom Istenben. Azt ígérte ez az asszony, hogy az ezüstömet odaadom, 1100-at. Mennyit ad oda? 200-at. 900-at megtart. Nem engedi, hogy Isten uralma az egész életére kiterjedjen. Nem tud benne bízni. Ő azt látta ott akkor jónak, hogy 900-at megtartson. Biztos, ami biztos. És mégis, az ember szíve vágyik arra, hogy bízzon valakibe. És folytatja tovább, elkészíti a bálványokat, odaadja a fiának, Mikának, ő elhelyezi az otthoni szentélybe, és még készítenek papiruhát, házi bálványokat. És elképzeltem, hogyha elmennénk ezelőtt az otthon előtt, ezelőtt a ház előtt, akkor lehet, hogy külsőleg azt látnánk, hogy hát húha, hát itt egy pap járkál, jön, megy. Áldozatokat mutat be, halljuk az énekszót, az imádságot. Hát itt minden rendben van, nem? Külsőleg? Talán az egyik legszentebb hely a környéken. De mi zajlik bent a házban? Átkozódás, háborgás, nyomásgyakorlás. Anya-fia között bizalmatlanság, gyanakvás. És ami a legnehezebb, amikor azt mondja, most már tudom, hogy jó dolgom lesz az Úrtól, mert lett egy lévita papom, ezt mondja Miká, akkor itt egyértelműen kirajzolódik, hogy itt félelem az Úr. Rettegés Istentől. Rettegnek attól, a fiú azért, mert tudja, hogy lopott, az asszony azért, mert átkot mondott a saját fiára. És rettegnek Istentől, félnek Istentől. Ahelyett, hogy az irgalmas Isten, a szabadító Isten lenne ott jelen. Rengeteg energiát, időt tesz bele Miká is az anyja, hogy megmentse magukat. Figyeljetek ide, itt van az elcsúszás, én így látom. Hogy ez az asszony és ez a fia abba tesz rengeteg energiát, hogy magát megszabadítsa és megmentse. Hogyan? Hogy rábírja Istent arra, hogy azt tegye, amit ő akar. Kézben tartja Istent. Az ember alkotta képmássá redukálja. Lekicsinli Istent. Hát ki az, aki egy ilyen kis Istenben bízni akar, nem? Hát egy szoborban, alapvetően. Hát nem tud megmenteni. Nem tud megszabadítani. És nem tud megáldani, amire annyira vágyik ez a Miká, hogy jót tegyen vele Isten. Mit kellett volna tenni? Hát Isten itt is rendelkezést adott. Azt mondja, hogy van központi hajlék, a Szent Sátor, ahol jelenléten megnyilvánul. Azt, akkor is volt lehetőség, Isten adott arra lehetőséget, hogy közeledjenek hozzá, hogy imádják, hogy megismerjék, hogy vele éljenek. A Szent Sátor Isten háza Sílóban volt. És ma is igaz ránk. Az igazi sátor Jézus Krisztus, az ige testé lett, és közöttünk lakott. Ha nem ráépítjük az életünket, akkor ember alkotta vallásra építünk, a saját gondolataink torz istenképeire, egy bálványra, aki nem tud megszabadítani, nem tud megáldani, nem tud megmenteni. És tudjátok, Miká hamarosan erre rá is jön. Jön Dán törzse, lakóhelyet keres magának, mert hegyvidékre szorul, elmennek Miká háza előtt, kecsegtető, ugye ez a látvány, és elviszik magukkal Miká házi szentélyét. És mit mond Miká? Elvitték az isteneimet, amelyeket készítettem, meg a papomat is. Mi maradt nekem? Mindenét el lehetett vinni, és nem maradt semmije. Vallásos életet épített magának, bálványt, éfódot, lévita papot, és ettől várta az áldást. De amiben bízott, mind eltűnt. A saját készítésű vallás csalódást fog okozni. Bármit is teszünk meg Istenné. Pénzt, hatalmat, kapcsolatokat, vagy a Biblia Istenének egy megcsonkított változatát, ezek nem fognak bennünket megáldani, megmenteni, megszabadítani. Miká esete emlékeztet arra, hogy mindenkinek a szíve imádó. A kérdés csak az, hogy kit imádunk. Mi az, amiről ha elvennék tőlünk, azt mondanák, elvetted az Istenemet, mi maradt nekem? Mi az? Egyetlen Isten van, akit soha nem lehet elvenni tőlünk. Ő pedig Jézus Krisztus. Ahogy Péter fogalmazza, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszédei vannak nálad. Izrael története során, a bírák korában, az a vágy fogant meg Izraelben, hogy kell egy király. Isten sokat vitatkozik a néppel erről. Nem akart királyt adni Izraelnek. Miért? Mert Isten volt, aki megszabadította Izraelt Egyiptomból, aki szövetséget kötött velük, és azt mondta, én vagyok a királyotok, én vagyok az uralkodótok. De a nép makacskodott. Király kell. És Isten adott királyt, akik megszabadították az ellenségtől a népet. De Isten adott egy olyan királyt is, aki nem csak hatalommal jött, aki nem csak erővel jött, hanem a legnagyobb ellenséget is legyőzte, a halált és a bűnt. Aki szabadítóként jön, akinek magának a neve Jézus azt jelenti, hogy szabadító. Ha úgy vagy itt most, hogy téged megérintett a lopás kérdése, lehet, hogy újra és újra ezzel küzdesz, akkor van szabadítód. Jézus Krisztus meg tud téged ebből szabadítani. Vagy ha úgy ülsz itt, akit sokszor meglopnak, kihasználnak. Akkor Jézus Krisztus olyan király, aki gyógyító is. Meg tudja gyógyítani mindazt a sebet, megaláztatást, kizsákmányolást, amit tettek az életedben, amin keresztül megloptak téged, a hírnevedet, a szépségedet, a női vagy férfiúi mi voltodban, bármiben. Ő meg tud téged gyógyítani. És ha úgy ülsz itt, mint Isten népének egy tagja, vagy csak keresed Istent, hogy a szülők tisztelete nem megy, Jézus erre is tud szabadítást adni, hogy megszabadítson a bűntudattól, a gyötrelemtől, a neheztelésről, hogy szabaddá válj, hogy ne úgy kapcsolódj a szüleidhez, ha legszívesebben menekülsz tőlük, hanem hogy megszülethessen a megbocsátás és a megbékélés. Vagy ha szülőként rád nehezedik, hogy mennyit ártottál, mennyit vétkeztél a szavaiddal, a tetteiddel, a gyermekeid ellen, akkor jöjj Istenhez, ő meg tud bocsátani, és szabaddá tud tenni a bűntudattól, a szégyentől. Mert a mi Istenünk védelmező Isten. Egyszülött fiát, Jézus Krisztust, a királyt a keresztre adta, hogy ő halálával megváltson a haláltól és a bűneinktől, hogy bocsánatot adjon, hogy ő legyen a te szíved királya, és hogy ő legyen mindened, amit senki és semmi el nem vehet tőled, mert szívünkbe árassza szent lelke által, hogy ő a miénk, mi az övé. Kiáltsunk hát és valljuk meg, hogy Jézus Krisztus a szívünk királya. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, alázattal állunk előtted, hiszen szükségünk van arra, hogy a te szent lelked leszálljon ránk, bölcsé tegyen, megnyissa a lelki szemeinket, hogy különbséget tudjunk tenni a között. Mi az, ami jó, és mi az, ami jónak látszik. Urunk, bűnbánattal jövünk eléd, hogy annyiszor tettük azt, amit mi gondoltunk jónak, amit mi láttunk jónak, ami jónak látszott. Bocsásd meg, amikor így megszegtük a te parancsolataidat. Amikor nem egyedül téged imádtunk, és talán mi is készítettünk faragott képet, szobrot, eltorzítottuk a te képedet, lekicsinyítettünk. Bocsásd meg ezt nekünk, Urunk. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, és mutasd meg magadat. Jelents ki a te hatalmadat, a te szentségedet, a te igazságodat és a te kegyelmedet. Kérünk téged, hogy nyisd meg a mi szívünk szemeit, hogy lássunk téged annak, aki te vagy. Egyedüli Úrnak, aki azt mondod, hogy féltőn szerető Istenünk vagy. Szeretnénk így látni téged, aki védelmezel, aki szabadítasz, és aki leleplezel. Köszönjük, hogyha lelepleztél bármilyen bűnt az életünkben. Akár a ne lopj parancsolat kapcsán, akár a tiszteld apádat és anyádat parancsolat kapcsán. Mert hisszük azt, hogy te megtisztítani akarsz bennünket, és megajándékozni a szabadulás örömével, és betölteni szívünket nem kevesebbel, mint a te szereteteddel. Urunk, erre vágyik a szívünk, hogy te lelked árassza el a veled való közösséggel, élő kapcsolattal a gondolatainkat, az akaratunkat, az érzelmeinket. Hogy a te szereteted legyen, Úr, a mi szívünkbe, Jézus Krisztus, hogy te ülj a szívünk trónjára. Így hívunk téged. Először vagy újra, mert egyedül te vagy a jó. Minden más csak jónak látszik, de te jó vagy. Te jóságos Istenünk vagy, és ezt legfőképp megmutattad, ahogy fiadat a keresztre adtad. Kérünk téged, hogy hadd lássuk mindig azt a keresztet úgy, hogy megújuljon, megerősödjön a veled való szövetség. Emlékezzünk mindig arra, hogy mit tettél értünk. És szabaddá váljunk arra, hogy mi teperjünk. Hogy mi készítsünk hamis Isten képeket, házi szentét. Hogy szabaddá váljunk arra, hogy csak elfogadjuk a te kegyelmedet. Úrunk, így ajándékozz meg bennünket a te kegyelmeddel, a te irgalmaddal, hogy ezzel tudjunk indulni a jövő hétnek, hogy féltőn szerető Istenünk vagy, ki annyira szeretsz, hogy szent lelkedet árasztod a szívünk, vagy bennünk élj. Kérünk téged, hogy könyörülj mindazokon, akik bármilyen gyötrelemben vannak, testi, fizikai, lelki, vagy éppen a háború szörnyűségei közepette. Könyörgünk értük. És könyörgünk a gyülekezetünkért, az Anyaszentegyházunkért, egész népünkért. Ragyog fel, mint szabadító Istenünk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennybe, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.